Bécsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A fiatalok első lakásvásárlását segítő döntéseket ígért a kormányülésre a miniszterelnök. Az Index beszámolója szerint Orbán Viktor a Harcosok Klubja csoportnak írt erről. Infrastruktúra fejlesztési, valamint távközlési egyezményt írt alá a montenegrói és a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor munkalátogatáson fogadta a balkáni ország miniszterelnökét. A magyar kormányfő úgy fogalmazott, Montenegró kulcspozícióban lévő ország, amely nélkül nem stabilizálható a Balkán, Magyarország pedig továbbra is támogatja a Montenegró uniós csatlakozását, aminek viszont a legfőbb akadálya most éppen maga az Európai Unió. Az első negyed évben 824 milliárd forint volt a kormányzati szektor hiánya, ami a GDP 3,9%-ának felel meg, közölt előzetes adatait a KSH. Ez az előző év azonos időszakához képest 234 milliárd forinttal kedvezőbb egyenleg. Elkészült a Masterplast 50%-os tulajdonában lévő üveggyapotgyár Szerencsen. A próbagyártás megkezdődött, és a harmadik negyedévben megindulhat az üzemszerű termelés is. A beruházás összértéke 47,5 millió euró, a magyar állam 5 milliárd 600 millió forint visszanemtérítendő támogatással segítette a megvalósulást. Legfeljebb 10 milliárd 953 millió forintot szán a pedagógusok teljesítményértékelés alapján történő illetményemelésének finanszírozására a kormány. A pedagógusok átlagosan 20 ezer forintos emelésre számíthatnak. Az érdekvédőkhöz érkezett jelzések szerint sok tanár kapott 79 pontot, amivel éppen lemaradt a plusz 60 ezer forintot jelentő kiemelkedő kategóriába sorolástól. Minden egyes a nemzetközi űrállomáson elvégzett tudományos munka és kísérlet a nemzetközi tudományos közvélemény fokozott érdeklődésére tart számot, között az űrkutatásért felelős miniszteri biztos, a Hunor program vezetője az M1 állami televízióban. Ferenc Orsolya elmondta, Kapu Tibornak minden másodperce foglalt, a több mint 60 kísérletben 31 ország vesz részt, ezek közelfele pedig a magyar kísérletcsomag részét képezik, ezeket Tibor egyedül hajtja végre. Júliustól a Repont automatáknál leadott palackok után járó visszaváltási díjat hátrányos helyzetű családok megsegítésére és gyermekek fejlesztésére lehet felajánlani. A második fél évben befolyó pénzt is három segélyszervezet között osztják szét. Idén sem lesz hiány a piacon a magyar dinnyéből a termelői érdekképviseletek szerint. A 175 ezer tonnásra becsülhető termés harmada külföldön találhat vevőre. Átvette Lengyelországtól az Európai Unió soros elnöki tisztségét Dánia. A december végéig tartó 6 hónapos elnökség idején a skandináv ország a biztonság javítására, a versenyképesség erősítésére, a zöld átmenetre és az illegális migráció kezelésére összpontosít majd, valamint kiáll Ukrajna katonai és gazdasági támogatása mellett, tudatták. Izrael elfogadta a 60 napos gázai tűzszünet véglegesítéséhez szükséges feltételeket, közölt az amerikai elnök a Truth Social közösségi média oldalán. Donald Trump bejegyzése szerint adminisztrációjának tagjai a gázai helyzetről zajló hosszú és termékeny találkozón vettek részt Izrael képviselőivel, aminek eredményeként tehát a zsidó állam beleegyezett a tűzszünet véglegesítéséhez szükséges feltételekbe. Közölte, a végleges tűzszüneti javaslatot az annak életbe lépése érdekében közvetítőként dolgozó Egyiptom és Katar mutatja majd be. Az Egyesült Államok leállítja az Ukrajnának szánt fegyverszállítmányok egy részét, mert fél, hogy készletei túlságosan megcsappannak. Bizonyos lőszereket még a Biden kormányzat idején ígértek meg a háborúban álló Ukrajnának, de a szüneteltetés Donald Trump elnökségének új prioritásait tükrözi, elemzi a helyzetet a nemzetközi sajtó. Emmanuel Macron csak nem 3 év hallgatás után ismét beszélt Vladimir Putyinnal. A francia elnök tűzszünetet és tárgyalásokat sürgetett Ukrajna ügyében, míg az orosz elnök a nyugatot okolta a háborúért és a területi realitások elismerését követelte egy esetleges békerendezés feltételeként. A beszélgetés követően a francia elnök Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel is telefonált. Oroszország átadta Észak-Koreának két kulcsfontosságú fegyvere, a Pancir S1, valamint a Shahid drónok gyártásához szükséges technológiákat és berendezéseket, adta hírül az Ukrinform. Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerző szolgálat vezetője úgy látja, a drónok gyártási képességének kiépülése és az Ukrajnában szerzett harci tapasztalatok Ázsiában is hatással lesznek a biztonsági környezetre. 20 euró idegenforgalmi adót kell fizetniük mostantól a tengerjáró hajókon nyaraló turistáknak, ha ki akarnak szállni Mykonosz és Santorini szigetén. Az adó bevezetésével korlátozzák a különösen népszerű és túl zsúfoltá vált szigetekre látogató turisták számát. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél helyenként felélénkül, a csúcshőmérséklet 31-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat! A mai műsor első felében a zarándoktáborokról adunk ismertetőt, majd a közterületi növényvédelemmel foglalkozunk. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. A mai nap a zarándoktáborokról fogunk beszélgetni Gál Zsófiával, a Magyarországi Szerzetes Előjárók konferenciájának irodájában dolgozik. Ő foglalkozik a zarándoktáborokkal, a zarándoktábor szakmai vezetője. Tudni kell, hogy a zarándoktáborokba az általános iskola felső tagozatától egészen az egyetemista korúig jelentkezhetnek a diákok. Az idén 4 útvonalra fognak gyalogosan menni. Az első a Tihany-Pannonhalma, a második a Tata-Esztergom, a harmadik a Mária Nostra Mátra-Verebély, és a negyedik pedig a Mánfa Mária Gyűjt. Hanyadik alkalommal rendezik meg a zarándoktáborokat?
Ez a 6. nyár, hogy zarándoktáborok indulnak.
Június 21-től augusztus 21-ig tartanak ezek a táborok. Ezen a 4 útvonalon 75 csoport időpont van. Ez összesen körülbelül hány fiatalt jelent? Hányan vehetnek részt ezeken a táborokon?
Kicsit pontosítanék, mert 62 csoportunk indul ezen a nyáron a 4 útvonalon. Ez körülbelül 1200 résztvevőt jelent, és ebből körülbelül 1000 a fiatal, a többi a kísérő.
Kísérők azok lehetnek, akik elvégezték a zarándoktábor vezetői tanfolyamukat. Ez online tanfolyamból és személyes jelenléttel, gyakorlattal jár, amikor a Budapest környéki helyeket bejárják. Mit tanítanak ezen a zarándoktábor vezetői tanfolyamon?
Ez egy nagyon összetett képzés, amin arra készítjük a vezetőket, hogy mind fizikailag, mind lelkileg tudják úton tartani a csoportokat. Nagyon sokféle tantárgy van, amelyek ezt célozzák, és vannak a lelki témájú tantárgyak, így például a zarándoklásnak a bibliai, teológiai háttere, a zarándoktábor lelki íve, hogy hogyan kell megosztókört tartani. Vannak olyan tárgyak, ami a csoport összetartását célozzák, pszichológiai tárgyak, például csoportdinamika, hogyan érdemes segíteni a csoport résztvevőit, hogyan érdemes kommunikálni velük, valamint szó van arról is, hogy milyen pszichológiai folyamatok zajlanak egy zarándoklat alatt, hogyha az ember úton van huzamosabb ideig, milyen fázisok történnek a résztvevőkben általában. És akkor vannak azok a tantárgyak, amik a fizikai úton tartás segítik, úgy mint például térképismeret, tájékozódás, vezetői ismeretek, túravezetői ismeretek, GPS kezelés, illetve számolnunk kell a nehéz helyzetekkel is, hogyha esetleg baleset adódna, akkor ezeket hogy tudjuk kezelni. Úgyhogy ez egy nagyon sokrétű képzés, 3 nap online képezzük a vezetőket, és 1 nap terepgyakorlat van, ahol térképismeret, tájékozódással foglalkoznak délelőtt, délután pedig egy rövid zarándoklatot tesz a csoport.
Hogyan kell elképzelni, körülbelül hány gyerek, hány fiatal vesz részt egy-egy útvonalon, egy-egy csoportban?
Általában minimum 15 diák és 2 vezető indul útnak, a maximális csoport létszám az 34 fő lehet, és Ezek tehát ilyen kis csoportos zarándoklatok.
Mit ajánlanak, hogy kik jöjjenek a zarándoklatokra?
Mi sok mindenkit hívunk, elsősorban azért olyanokat, akik valamilyen módon kapcsolódnak a hithez, kereszténységhez, hittanon vesznek részt az iskolában, de olyanoknak is örülünk, akik keresők, és vágynak arra, hogy ezzel megismerkedjenek. Volt olyan, aki úgy jött el egy táborra, hogy az osztálytársaival együtt, akik jártak hittalra, meg voltak keresztelkedve, ő nem, de volt olyan is, hogy megkeresztelkedett tábor után.
Azért tudni kell, hogy komoly fizikai teljesítményt nyújtanak a fiatalok, mert a leghosszabb túra például a Tihany-Pannonhalmi, ami 113 kilométeren át tart, és ezt mind gyalogosan teszik meg. Két olyan nap is van, amikor nekik kell a csomagjaikat vinni, tehát nincs külön csomagszállítás. Hogy kell elképzelni egy napot? Hogy telik el egy zarándoknap?
Tehát az egyhetes zarándoklatok középső napját vesszük, akkor általában ébresztővel indul a nap, a csoportvezető valamilyen módon felébreszti a csoportját. Már ez az ébresztő is sokszor illeszkedik a nap témájához, hiszen minden napnak megvan az adott témája és lelkiíve minden útvonalon. Az ébresztőt követi a reggeli ma, esetleg reggeli torna. Ezt a csoportvezető dönti el, hogy milyen sorrendben csinálja ezeket a csoportjával, illetve hogy tart-e ilyeneket. Reggeli után a csoport útnak indul, ez általában 8 óra körül van, és hát a napjuk nagy részét a gyaloglás teszi ki, de a gyaloglást megszakítják megállókkal. Ilyenkor nem csak megpihennek, hanem lelki impulzusok is vannak az adott napi témához kapcsolódóan, illetve imádságok. Ehhez van segítségül egy zarándokfüzet, amit minden résztvevő megkap az út elején, de a vezetőknek egy vezetői segédanyag is rendelkezésükre áll, ami egy sokkal bővebb anyag, ahol találhatnak játékokat, gyakorlatokat, történeteket, meséket, verseket és zeneiket azokhoz a témákhoz, amiről éppen szó van. Ebből tudnak szemezgetni egy-egy megállónál, és útközben pedig minden nap kérjük a csoportvezetőket, hogy tartsanak csendszakaszokat a gyerekekkel. Ez azt jelenti, hogy egy bizonyos ideig a csoporttagjai egymást követve mennek, és nem beszélnek egymással, hanem tudatosan az Istennel és önmagukkal vannak elfoglalva olyan értelemben, hogy hagyják, hogy az, ami impulzusként éri őket, az beépüljön, megemészik, ami történik velük, illetve észleljék azt, hogy mi történik kívül és belül. És vannak olyan szakaszok, amiket úgy hívunk, hogy Emmauszi beszélgetések, amikor az adott témához kapcsolódóan két vagy három ember beszélget útközben előre megadott instrukciók szerint, és hát bízunk benne, hogy Jézus is ott van velük, mint ahogy az Emmauszi tanítványokkal is ott volt végig velük, amikor mentek. És este pedig egy nagyon fontos elem a megosztókör, amikor a csoport tagjai megosztják egymással azt, hogy milyen élményekben volt részük, hogy élték meg a napot, illetve a nap témájához kapcsolódóan is tudnak reflektálni arra, ami aznap történt.
Ez nem kirándulás, bár a természetben mennek. Előfordul olyan is, hogy például a hazai Szent Jakab úton, vagy egyéb Mária úton például, tehát részeket tesznek meg ezeknek az utaknak az egyes részeit. Ez nem kirándulás, de mégis felkeresik az út belső kegyhelyeket, illetve vallási emlékeket.
Igen, ez nagyon fontos, hogy mi nem túrázni hívjuk őket, hanem zarándokolni, és a kettő között különbség van. Más indítatással megy az ember túrázni, és más indítatással zarándokolni legtöbbször. Tehát a mi célunk az, hogy ne csak A-ból B-be, B pontba érünk el, hanem egy lelki utat is megtegyünk. Ez segíti a zarándokfüzet, illetve azok a szent helyek, amiket a fiatalok érintenek, ezek meghatározzák azt a lelki ívet, amit bejárnak. említette itt a Tihany-Pannonhalma útvonalat, ott például ugye Tihanyban is, Bakonybélben is, és Pannonhalmán is bencés szerzetesek fogadják a csoportokat. Ez nagyon sokat jelent a fiataloknak, de a többi útvonalunkon is bevonjuk az ott élő szerzeteseket a programba, hiszen ők nagyon sokat tudnak segíteni ebben a lelki hívben.
Többször említette a zarándok füzetet, bele lehet nézni, mi van benne, miből áll egy ilyen. Ez egy kis könyv inkább. Ez a vezetőknek szól?
Mindenkinek szól, aki a zarándok utat járja. Ez naponkénti fejezetekre van osztva. Minden fejezetben megtalálható az adott szakasznak a szakasztáblázata, tehát a legfontosabb érintett pontok és köztük levő távolságok, hol érdemes megpihenni, hol vannak vízvételi helyek, valamint megtalálhatók a térképek. A lelki részhez pedig minden napra van egy indító zsoltár, és attól függően, hogy az adott útvonalnak milyen a lelki íve, vannak benne impulzusok, szentírási helyek és kérdések, amiket egy-egy megállónál föl lehet olvasni, illetve kiegészíteni a vezetőnek. Ezeken kívül vannak még benne ajánlott énekek minden napra, illetve a függelékben megtalálhatunk énekeket és imádságokat. A bevezető részekben pedig szó van magáról a zarándoklásról, a felszerelésről, a térség zarándoklatairól, útvonalairól, jelzéseiről, és jó tanácsokkal is ellátjuk az induló zarándokokat. És hát természetesen benne van az is, hogy néz ki a zarándoktábor logója, és mire hívjuk a fiatalokat.
Hát mindegyik zarándokútnak van egy-egy lelki társa.
Hát egy lelki íve, ez nem mindig egy konkrét társ, de például a Tihany-Pannonhalma útvonalon Szent Benedek valóban egy lelki társ. A ferences útvonalon, azaz Mária Nostra Mátra Verebé Szent Kút útvonalon, ott Szent Ferenc, Assisi Szent Ferenc az zarándokok társa. A Mária Gyüdi úton mondhatjuk, hogy Mária, Szűz Mária. A Tata-Esztergom úton nem egy konkrét személy van, hanem több szimbólumot választottunk, amelyek felfűzve alkotják ennek az útnak a lelki ívét.
Thank you.
amikor megérkeznek este a gyerekek, akkor bizonyára beszélgetnek, lezárják a napot a vezetőikkel. Mi itt a téma?
Hát attól függ, hogy éppen aznap mi a téma. Tehát a zarándokfüzet fejezetei is mindig az adott témával kezdődnek. Minden zarándok útvonalnak, vagy zarándoklatnak fontos célja, hogy találkozzunk Istennel, önmagunkkal és egymással, és ránézzünk az életünkre. Ezek a témák ezt szolgálják. Úgyhogy ha három témát kéne megjelölni, az Isten, én és a kapcsolataim másokkal, de ezek az alapvető témák, de a fejezetek címei nem ezzel egyeznek meg, mert akkor minden könyvnek ez lenne a címe, vagy három témája, hanem attól függően, melyik útvonalról van szó, mások és mások ezek a témák. Tehát például a Tihany-Pannonhalma útvonalon, hogyha megnézzük, akkor az első nap a kivonulás és a csend a téma. Hátra kell hagyjuk a megszokott életmódunkat, amikor zarándokulni megyünk, és a kényelmünket. A második nap a csend, természet és figyelem témát kapta, hogy próbáljunk mindinkább kifele és befele figyelve a jelenben lenni. Harmadik nap az Én az igaz gyöngy címet viseli. Tekintsünk magunkra úgy, mint igaz gyöngyökre, akik nagyon értékesek és nagyon sok jó adottságot kaptak a Jóistentől. Hogyan tudjuk ezt felismerni, elfogadni, kamatoztatni. Negyedik nap a kapcsolatoké, ötödik nap témája az, hogy én és Isten, hogyan tudom tetten érni az isteni gondviselést és csodákat az életemben. Hatodik nap a küldetésről szól, mi az én küldetésem személy szerint keresztény emberként, illetve mi a hivatásom. És a hetedik nap Szent Benedek nevéből kiindulva az lett, hogy áldottnak lenni, áldásnak lenni, hiszen a Benediktus azt jelenti, hogy áldott. De ezek a témák minden útvonalon mások és mások, de amint mondtam, az közös, hogy mindenképp az Isten kapcsolatunkat, az önmagunkkal és másokkal való kapcsolatunkat szeretnénk megvizsgálni, egy kicsit megdolgozni ezen az úton.
És a résztvevőkre térünk ki, akkor vannak-e olyanok, akik rendszeresen visszajárnak, illetve résztvevőkből lettek vezetők, táborvezetők?
Igen, nagyon sokan járnak vissza. Vannak olyan zarándokok, akik már mind a négy útvonalunkat végigjárták legalább egyszer, és még mindig jönnek. És nagyon örülünk annak, hogy többen vannak, akik miután elérték a 18 éves korhatárt, akkor jelentkeztek vezetőnek is, és most már vagy besegítenek a korábbi tanáruknak, vagy pedig önállóan indítanak tábort. Ez talán a legjobb visszajelzés, hogy ők is tovább akarják ezt vinni másoknak.
És ez a négy útvonal, ez van hatodik éve. Felfűzték a kegyhelyeket erre a négy útvonalra, ugye?
Úgy indult, hogy 2020-ban még csak egy útvonal volt, ez a Tihany-Pannonhalma útvonal. A következő évben két másikkal bővült a kínálat, akkor született meg a Tata Esztergom, és pontosabban akkor még Tata Mária Nostra volt az útvonal, csak később kivették a kompot Dunából, és ezért nem lehetett már tovább menni Mária Nostrára, úgyhogy meg kellett változtatnunk az útvonalat. És 2021-ben született a Mária Nostra Mátra Verebély Szentkút útvonal is, és két évre rá a negyedik Maranata Ház Mária Gyűd, vagy Mánfa Mária Gyűd útvonal. Úgyhogy nem egyszerre, hanem így folyamatában épültek ezek ki, és fontos, hogy egy szent hely legyen az útvonalak végén, és ha lehet, akkor érintsünk szerzetesi helyeket is, ha már szerzetesi irodában dolgozunk, és mi szervezzük ezeket a táborokat.
a támogatók között, illetve a szervezők között a már említett Magyarországi Szerzetes Elöljárók konferenciáinak irodája van, és támogatja az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság, azon belül is a vándortáborok programja. Milyen visszhangja van?
Nekünk elsősorban a résztvevőink visszajelzése számít. Minden évben töltetünk ki velük visszajelző űrlapot. Ezt nem kötelező kitölteni, de tavaly több, mint a résztvevők fele kitöltötte, és ott nagyon jó visszajelzéseket kaptunk. Például arra vonatkozóan, hogy ajánlaná másnak részt venne újra, nagyon nagy százalékban pozitív választ kaptunk erre, és sok konkrétumot kiemelnek azzal, hogy milyen hozadéka, milyen hozadéka volt ennek a tábornak. Mi volt a legnagyobb élmény számukra, ahol sokan kiemelik az, hogy a közösség nagyon sokat fejlődött az egy hét alatt, tehát közösségi kovácsolódtak az zarándokok, megerősítette őket, hogy az Isten kapcsolatuk mélyült, hogy nagy élmény a csendszakasz, hogy sok fiatalnak ez az újdonság erejével hat, hogy ilyen, amikor csendbe mennek, és hogy mennyi mindent felfedeznek alatta, valamint a beszélgetések azok, amiket kiszoktak még emelni, olyan szempontból, hogy itt sokszor különböző emberekkel kerülnek kapcsolatba, akikkel egyébként nem, és kiderül róluk, hogy milyen értékesek, barátokat szereznek. És még egy nagyon fontos élmény, amit írnak, az a szerzetesekkel való találkozás, hogy sok fiatalnak nincs alkalma szerzetesekkel találkozni, és amikor így útközben látogatást tesznek egy-egy monostorba vagy kolostorba, akkor nagy élmény nekik az, hogy milyen ember közeliek és barátságosak, és remélem, hogy lesz olyan is, aki kedvet kap akár ehhez az élethez.
Ezen a júniusi héten már elkezdődött a tábor, az első turnus már elindult. Mai nap indult el az első csoport, az első táborozók, és két hónapig lesz lehetőség táborozni, augusztus 21-ig. Van-e még hely, lehet-e még jelentkezni?
Vannak még olyan egyéni jelentkezőknek meghirdetett táborok, ahol még a tábor indulása előtt két hétig tudunk jelentkezőket fogadni. Ezeket meg lehet találni a zarándoktábor.hu honlapon, egyéni jelentkezés menüpontra kattintva. Táborvezetőknél lehet még jelentkezni.
Ez támogatott tábor, tehát nem az egész részvételi díjat kell kifizetni. Mennyibe kerül így?
49.000 forint most az összes vándortáborban a részvételi díj a fiataloknak.
Tehát akkor lehet még jelentkezni. A zarándoktábor.hu oldalon meg lehet nézni, és lehet rá jelentkezni. Van egyéb program még? Az idén lesz-e más?
Szerintem ez most elég lesz nekünk. Ez a 62 tábor. Nagy örömmel készülünk, és reméljük, hogy idén is nagy élmény lesz, és sok szép élménnyel gazdagodva térnek majd haza a csoportok. És hát kérjük az őrangyalokat is, hogy segítsenek, hogy ne legyen senkinek se baja itt a nagy melegekben.
Budapesten voltunk a Magyarországi Szerzetes Elöljárók konferenciáinak irodáján, és Gázs Zsófiával beszélgettünk, aki az iroda munkatársa és a zarándoktábor szakmai vezetője. Császi Erzsébetet hallották.
Egy település képét, hangulatát meghatározza a földfelületek állapota. Komoly szakmai munkát igényel ezek karbantartása, különösen ha fákról van szó. Erről beszélgetünk műsorunk második felében.
Kedves hallgatóink, az elkövetkező percekben permetezésről lesz szó, mégpedig nem kis tételben, hanem nagy tételben, hiszen a vendégem a stúdióban, Ferenczi Tamás egerváros főkertésze, szeretettel köszöntöm.
Köszönöm szépen a meghívást.
Mennyiben különbözik, hogyha már a kiskert hasonlattal indítottuk, egy kiskertnek a gondozása, vegyszeres gondozása, védelme, és mondjuk egy városra kiterjedő területnek a védelme?
Egerváros faállománya 27 ezer darab, ennek nyilván csak töredékét tudjuk növényvédelmi munkákba bevonni, ami egyébként nem is lenne feltétlenül indokolt teljes állományban, Itt a vadgeszenye fák és a platánok vannak, amelyek védekezésbe be vannak vonva. Ennek majd ismertetem az okait, hogy miért van erre szükség. A méretek egyáltalán, illetve a darabszám, ami egyébként ezt indokolja, a kiskert és a nagykert úgymond között. Hát itt azért a darabszám, illetve a fáknak a mérete, ami nyilván meghatározó a városi viszonylatban.
Hogyan történik ennek a megtervezése? Nyilván maradunk megint a kiskertnél, a kiskert tulajdonos azért vezet egy permetezési naplót, valahogy elképzeli, hogy hogyan kell, megvan a szaktudás hozzá. Nagyban ez hogyan működik?
Először is fel kell mérni a veszélyeztetett fákat, ezt helyileg rögzíteni kell, hogy hol vannak helyileg, amik utána be kell vonni a védekezésben. Ez megtörtént már évekkel ezelőtt, nyilván mert egy folyamatról van szó. Ahogy mondtam, itt a vadgeszények és a platánok vannak ebbe a körben. Ezt megtettük, és hát évente több alkalommal történik ezeknek a fáknak a permetezése.
Tehát van a 27 ezer fáról egy, ha úgy tetszik, ilyen fakataszter, és akkor abban lehet tudni, hogy melyek azok, amelyek gondozást igényelnek.
Így van, ez körülbelül azt jelenti, hogy 1000 fa van bevonva a permetezési körbe, ebből több mint 800 darab fa a vadgesztenyék, Egernek úgymond uralkodó fája is sok esetben, sok helyen a vadgesztenyen nagyon értékes fa, az Érsekkert, a Petőfi Sándor utca, a Dy Endre utca például, és a többi pedig a platánok, mert Egernek a platán állománya is jelentős.
Korabeli újságokat gondolok itt mondjuk a 30-as, 40-es évekre lapozgatva, én nem emlékszem, hogy láttam volna olyan felhívást, hogy permetezik a fákat, figyeljen a lakosság. Mióta foglalkoznak ezzel, mióta kell ezzel foglalkozni, és miért, az okokra is térjünk majd ki.
Maga a vadgesztenyék nagy ellenség, ez a vadgesztenye aknázómoly 1986-ban jelent meg Észak-Macedóniában, az Okrató mellett írták le és fedezték föl, amely aztán európai hódító útjára indult. Magyarországon 1993-ban jelent meg, és hát rohamosan az egész országot megfertőzte a vadgesztenye állományt. Érdemes megjegyezni és tudni, hogy ez a kis aknázó moly, egy molylepke tulajdonképpen csak a fehérvirágú vadgesztenyéket károsítja. A gesztenyének van sárga és piros levelű változata is, piros virágú változata is, azokat nem bántja, nem károsítja, és a védekezést is a fehérvirágú vadgesztenye fák esetében kell végezni. Ez egy három nemzedékes kártevő, ami azt jelenti, hogy évente három alkalommal szaporodik, és a lombban telelát, a lehullott lombban telelát őszi időszakban, bábalakban. Ezért tudom ajánlani a kedves hallgatóknak is, hogyha valakinek a ház előtt vagy a kertjében esetleg vadgesztenyefa van, akkor ősszel mindenképpen a lehullott levelet érdemes összegyűjteni, nem komposztálni, hanem megsemmisíteni és elszállítani a adott területről.
És akkor a platánfáknak mi a kártevője?
A platánfáknál szintén egy rovar kártevő, a platán csipkés poloska, amely hasonlóképpen jelentős károkat tud okozni. Ez sajnos az a időjárás, ami most is van, ez a forró meleg, ez a szívórágó kártevőknek a mindenképpen a szaporodását segíti, és hát egybe kapcsoljuk a permetezést, a növényvédelmet. Természetesen a permetezési növényvédelmi munkáknál érdemes azt mindenképpen nekünk szem előtt tartani, hogy nem csak a rovarkártevők, hanem a gombakártevőket is összekapcsoljuk, illetve még lombtrágyával is kiegészítjük a permetezést, és akkor így egy komplex védekezésre kerül sor. Jellemzően az éjszakai órákban, mert hát lakott területről, városról van szó.
És ugye van olyan speciális terület, mondjuk a Mrecsányi Lajos Érsekkert, ami védett, ahol védett állatok is előfordulnak, a szarvasbogarakra gondolok például. Ezt például hogyan lehet kimélni? Hogyan lehet a permetezésnél tekintettel lenni arra, hogy mondjuk ne mindent pusztítsunk el?
A alkalmazott szereknél szer okiratban rögzítve van, hogy hol használható. Például az Érsekkertnél konkrétan nem használható élővíz mellett az Érsekkertnek a keleti oldalán folyik az Egerpatak, tehát ott nyilván ilyen növényvédelmi munkát nem lehet végezni, illetve játszóterek közelében sem. Erre van egy megfelelő mód, úgynevezett injektálással lehet védekezni, ezeket a fákat levédeni, ami hasonló hatékonyságú, vagy talán még jobb is, mint a permetezés, de viszont ezeket az élő szervezeteket, például vagy a vizekben nem kerül, vagy a játszótéren, ugye nem károsít, vagy nem fertőzve, nem védekezhetünk ott, és minden esetre ez annyiban segít, hogy különböző veszélyhelyzeteket nem teremt.
maguk a szerek mennyire változtak az elmúlt időszakban. Ugye a permetezés sokszor már szitok szó, ha bár tudjuk, hogy egy szükséges védekezési forma, de hát nyilván a könnyebben lebomló, kevésbé környezetet károsító szereket részesítik előnyben. Hogyan változott ez a spektrum mondjuk az elmúlt évtizedekben?
Alapvetően azért mint az emberi szervezetnél a legfontosabb az, hogy a megfelelő kondícióban tartás, tehát hogy egészséges ember is nyilván nehezebben betegedik meg, ez a növényeknél, fáknál is így van, hogyha egy megfelelő kondícióban van egy növény, tehát az ültetéstől kezdve a szakszán el van végezve, és utána tápanyag utánpótlás is valamilyen szinten biztosítva van, akkor nehezebben betegszik meg, nehezebben fertőződik, gyengül le, és utána ugye a károsítók is nehezebben támadhatják meg. Az unió mindenképpen azon szándéka egyre jobban érvényesül, hogy a növényvédő szerek, elsősorban a rovarölőszereknek a alkalmazását csökkenti és tiltja és határolja. Hát azért még van egy pár olyan szer, amely közterületen engedélyezett, amely szerokiratban ezeknek a céloknak megfelel, és hát ezeket itt tudjuk alkalmazni. Természetesen azoknak a szabályoknak a betartásával, az éjszakai permetezés, a lakosságnak a kiértesítése, tehát számos olyan dolog van, amit be kell tartani, egy ilyen csak méregről van szó.
És ugye, mint a kiskertboltokban kapható szereknél is megvannak a különféle osztályozások, hogy melyik szer milyen osztályba tartozik, kivásárolhatja meg, milyen szakszemélyzet kezelhet ezzel.
Így van, hát magát a kivitelezési munkát szakcég végzi, speciális eszközökkel, nagy nyomású permetezőgépek, amelyek ezt a munkát végzik. Érdemes egyébként már ilyen szakmai titok tulajdonképpen, hogy felszívódó szerekkel dolgozunk, mert a szereknek el kell jutni a fa tetejébe is, ami esetenként több mint 10 méter magas, tehát a fizikailag nem tudja a permetezőgép abban a magasságban felnyomni a permetlevet, de viszont mivel felszívódó szerről van szó, így a fa leckeringésre bekerül, és akkor utána ez eljut a legmagasabb pontokra is, úgymond. Mindenképpen tehát a szerokirathoz alkalmazkodnunk kell, hogy melyek azok a használhatók, mindenféle, a gombaölőszereknél is, meg természetesen a rovarölőszereknél is, hiszen méregről van szó azért.
Egerben hány permetezési ciklus van? Ugye említette, hogy az aknázó molynak 3 generációja nő föl, ezt mind nyomon követik, vagy hogyan kell ezt elképzelni?
Igen, ahogy említettem, a lehullott lomban ősszel bábalakban telelnek át, ezek a vadgesztenyi aknázó molynak a szaporító képletei. A legfontosabb az első permetezés, úgynevezett szexferomon csapdákat tudunk kihelyezni. Ez a rajzás jelzi ennek a figyelem a kísérés, és ahhoz igazítjuk a permetezést. A legfontosabb az első körnek a kivitelezése, amelyre Egerben már sor került, most a másodikra kerül sor majd a hét folyamán, és majd egy harmadikra is sor kerül. Sajnos ez a meleg, ahogy említettem, ez kedvező idézőjelben ezeknek a szaporodására, mert ez a 3 nemzedék, ez már esetenként több is tud lenni, tehát többször tud szaporodni, és hát erre figyelemmel kell lennünk, és oda kell figyelni a védekezésre. Amit még szeretnék itt elmondani, hogy ugye különösen fölértékelődtek így a fehérvirágú vadgesztenyefák, így az egri érsekében is a gesztenyefa sor, amely hát a Magyarország évfasora címet elnyerte 2023-ban. Ez egy nagy érték, és nagyon kell vigyáznunk rá, hogy ez megmaradjon, mert hát ugye nehezen pótolható. Thank you.
egyszeri lakosnak mi dolga van ezzel a témával, azon kívül, hogy megcsodálja ezeket a fákat, illetőleg mondjuk becsukja az ablakot, amikor felhívják a figyelmet, hogy permetezési időszak van éjszaka.
Igen, hát annyit tud tenni a lakosság és a kedves hallgatóknak is, arra hívnám fel a figyelmét, hogy a permetezés időszakában a megjelölt időben ruhát, élelmiszer, gyümölcsöt ne tartson az erkélyen, csukja be az ablakot, és akkor semmiféle probléma nem történhet. Ha a közterületen tartózkodik, akkor pedig el kell kerülni. Ezek a kijutatott permetezőszer anyag, ez tulajdonképpen egy fél óra, egy óra alatt rászárad a levelekre, és nem okoz semmiféle problémát.
És amúgy is a melegvérű állatokra nem biztos, hogy ez komolyabb veszélyt jelent, de azért jobb az óvatosság és a előírásokat jobb betartani.
Igen, és elkerülni, ahol hallják a gépnek a mozgását, vagy látják, hogy dolgozik éjszakai órákban a permetezőgép, akkor inkább elkerülni azt a helyet a biztonság érdekében.
Egy eger méretű városban ugye szó volt arról, hogy körülbelül ezer fát gondoznak vegyszeresen. Milyen mennyiségű vegyszer kerül ki évente? Ezt lehet-e úgy tudni nagyjából liter, gram hatóanyag valamilyen mértékegységgel?
Hát ezeknek a komoly, hatékony modern szereknek a töménysége minimális, tehát mindjárt kezdünk mindenképpen olyan szereket választani, hogy minél kevesebb kerüljön felhasználásra. Inkább azt tudom mondani, hogy több ezer liter vegyszerrel, vízzel juttatjuk ki ezt a szükséges vegyszermennyiséget, mert hát kell ahhoz, hogy egy fedettséget biztosítson, mindenképpen kell az, hogy megfelelő lémennyiséggel jusson ki ez a szükséges növényvédőszer anyag. Annyit talán még elmondanék, hogy hogy a terjedésére és a szaporodására ennek, hogy gyakorlatilag szinte egész Európát megfertőzte ez a fehérvirágú aknázómoly. Nekem személyes élményem volt, hogy amikor Eger városa 2006-ban az Európai Virágos Városok és Falvak versenyében részt vett és aranyminősítést szerzett, akkor Angliában volt a díjátadó, ez Manchestertől 100 kilométerre volt ez a díjátadó helyszíne, és akkor kevés szabadidőben én nyakamba vettem a várost, és csináltam egy kört, és megdöbbenve láttam azt, hogy ott is már fertőzött gesztenyefákat láttam, ami azt jelenti, hogy az említett Okratótól egészen Lamancsatorán átkelve, ott Manchestertől még 100 kilométerre északra is már megjelentés ott volt. Természetesen hozzátartozik ez is, hogy a mai kor vívmányait már teljesen hasznosítja, tehát közúton, vizen, levegőben, ahogy tud, ez is megy, mert egyébként olyan 10 kilométer tud körülbelül repülni a kedvező széljárás idején.
És akkor még az is fontos, hogy mit csinál a fákkal, mit csinálnak ezek a kártevők, mi történik a fával, hogyha nem védekezünk?
A aknázómoly, ahogy a nevében is benne van, aknákat készít, a levelet károsítja, ott aztán körberágja az aknát létesít, akkor ő onnan kirepül, és gyakorlatilag a párologtató felületet csökkenti, a fát belekényszeríti egy ilyen idő előtti lombhullásba. Tehát sok esetben, amikor megjelenik médiában is, hogy természeti csoda, hogy kivirágzott a vadgesztenyefa már második alkalommal ősszel, sajnos az nem az jelenti, hanem az, hogy egy ilyen legyengülő állapotban még a fa utolsó erejével még kihajt, tehát egy ilyen kényszer helyzetben van hozva. Sajnos Magyarországon is, ha járunk és ilyen szemmel nézzük, nagyon sok helyen már kipusztította ez a kis apró rovar a gesztenyefákat, talán a legjellemzőbb például itt a Recsk sírok közötti vadgesztenye fasor, ami valamikor gyönyörű volt, és már csak mutatóba talán ha még van belőle.
És a platán esetében mit tapasztalhatunk? Hogyan dolgozik ott a poloska?
A platán esetében, ott azért általában a platánok azért lényegesen nagyobb fák, hogyha belegondolunk, ott ilyen szívó kártétele van, ott is a lombhullás, de azért ott ennyire nem jellemző, hogy ilyen brutális fapusztulást tudna okozni, de mindenképpen oda kell figyelni arra is. Ott is természetesen a védekezést ki kell egészíteni, például a platának jellemző betegsége a platán lisztharmat, amelyet akkor összekapcsolunk ezzel a platán csipkés poloska kártételével megelőzendő a permetezéssel. Szintén három nemzedékes kártevő, úgyhogy ezt így a városban is, meg közteleteken máshol is ugye a platánt a vadgesztenyével összekapcsolják, és akkor hát így próbáljuk a város természeti értékeit megóvni.
Hogyha nem gondoznák így a fákat, mennyi idő alatt pusztulnak ki, hogyha úgymond sorsára hagynák? Egy évszak, egy évad elegendő hozzá, vagy ehhez több év kellene?
Hát több. Én úgy gondolom, hogy évtizeden belül akkor kipusztulnának ezek a fák. Egerben a kezdetektől fogva, amikor megjelent Magyarországon a vadgesztenye aknázómoly, Egerben is, komolyan vettük ezt a feladatot, és évről évre történik ennek a nagy odafigyeléssel ennek a munkának a végzése, és hát ezért is örülhetünk annak, hogy akár az érsekkerti Vadgesszeny állomány, akár Petőfi Sándor utca, vagy Adi Endre utca térségében is tényleg üdözöld és nagyon szép egészségi állapotban vannak ezek a fák.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Ferenczi Tamást, Eger város főkertészét hallották. A mai szószóló ezzel véget ért. Munkatársai voltak Császi Erzsébet, Bartók Beáta és Tompos Péter. A műsort Bércesi András szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Műsorunkban az egyházzal kapcsolatos anyagi kötelezettségeinkről Kormos Csaba atya elmélkedése következik. Az első részt hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók, kedves testvéreim! Mindenek előtt egy kis bevezető. Mi is az egyház? Az egyházi közösség. Az egyházi közösség először is koinónia, tehát összetartozunk egymással, nem vagyunk érdektelenek egymás iránt. Liturgia, az egyházi közösségnek a megnyilvánulása, tehát a hitünknek az ünneplése, szentmisével, szentségekkel, és még egyéb más módon is. Diakónia, szeretet szolgálat, tehát Isten szeretetét befogadva, fele barátainkat, hittestvéreinket, és az egyházközségen, plébánia közösségen kívül élőket is szolgáljuk. És így teszünk tanúságot Krisztusba vetett hitünkről. Ha kell, az életünk odaadásáig menően, ha kell, addig menően, hogy az életünket adjuk, a vérünket ontjuk, és ez pedig a mártírja. Koinónia, liturgia, diakónia, mártírja. Ezek összefüggenek. És ezeket mindig úgy kell látnunk, hogy nem a régmúlt időknek valamilyen naív kis megnyilvánulásai, hanem ezek nagyon határozottan kell, hogy jellemezzenek minket is. Ezek ma is időszerűek, és ha nem így gondolkodunk, nagyon helytelenül gondolkodunk. Éppen ezért, például, nem rendelek semmilyen egyházi szolgáltatást, ez nagyon helytelen. Tehát nem rendelek szentmisét, temetést, esküvőt, és így tovább. Hanem kérek, nem szolgáltatok, hanem szentmisét mondatok egy elhunytért, vagy élőért, vagy élőkért hálából. Ugyanis nem földi módon gondolkodom az egyházról, hanem úgy, ahogyan az Úr Jézus Krisztustól látom, ahogy az Úr Jézus Krisztus tanításából hallom, és azt igyekszem valóra váltani. Az üdvösséget, az örök életet szeretném előrébb mozdítani, akár elhunytak esetében, akár az élőket illetően. Ez egy nagyon fontos gondolatmenet. Azután, sohasem én vagyok a középpontban, ne én legyek a középpontban. Ne az én személyem, házasságom, családom, rokonságom, hanem Jézus Krisztus az élő Isten. Továbbá, minden szertartás és megnyilvánulás tanúságtétel Isten szeretetéről, ezt a lelkületet kell képviselnünk, illetve ebbe az irányba kell elmozdulnunk. Most, ha ezeket az előzetes megfogalmazásokat, megállapításokat hallhattuk, akkor hát az egyháznak az anyagi fenntartása számunkra nem pénzügyi, nem anyagi kérdés, hanem a hitünknek a kinyilvánítása. Hogy mennyire élő a hitem, azt megmutatja az is, hogy milyen módon veszek részt az egyházközségem, plébánia közösségem, az egész egyházam fenntartásában. Ahogy egy családnak, háznak, lakásnak van rezsie, közüzemi költségei és egyéb kiadásai, ugyanúgy egy egyházközségnek, templomnak, plébániának, egyéb egyházi épületeknek, nem beszélve a sok, hál' Istennek, sok katolikus iskolának és szociális otthonnak, egészségügyi intézménynek, és még sorolhatnánk is, vannak dologi és személyi költségei is, nem is akármilyen mértékben. Tisztelt rádióhallgatók, testvéreim, gondoljanak bele, gondoljatok bele, hogyha költségei vannak a családotoknak, költségeid vannak személyesen, hát akkor be kell szorozni bizonyos számokkal, és akkor láthatod reálisan, valóságosan, hogy a templomodnak, a plébániádnak, ahol élsz, vagy ahová jársz, milyen költségei lehetnek. Hát honnan fedezzik és fedezzük ezeket a költségeket? Na most először is oszlassuk el azt a hatalmas tévedést, amely mint egy láthatatlan, titokzatos módon ráereszkedik az embereknek, nagyon sok embernek, tisztelet a kivételnek, a kevés számú kivételnek, és még a gyakorló hívőknek, katolikusoknak is az elmére jelesül, az egyház és annak szolgálattevői, az egyház vezetése, a főpapok, papok, valahonnan, például a Vatikánból, vagy nagy, erős hatalmaktól, e világnak a szuperhatalmaitól, vagy a kormánytól hatalmas vagyonokat, pénz összegeket kapnak, és ezekkel szinte könnyedén az átlag lakosságot, az átlag embereket messze felülmúlóan tudnak élni jólétben, gazdagságban. Ha megnézünk főpapokat, papokat, hát ugye autóval járnak, elég szépen öltöznek, jó módban vannak, nincs gondjuk ételre, italra, ellátásra, közüzemi költségekre. De, tisztelt rádióhallgatók, semmilyen titokzatos és a Vatikánból, vagy egyéb nagyhatalmaktól, vagy a saját kormányunktól való támogatás nincs. Ezt lássuk tisztán. Akkor mi van? Az van, hogy az egyházat nekünk mindnyájunknak kell fenntartani.
Elhangzott a Lélek szava, Kormos Csaba atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek szava című műsorunkat hallották.
Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 90,6,